A mai délelőttünk, Isten tiszteltünk alapigéjét, ha tehetitek, lapozzátok fel Máté Evangélium a 24. fejezet 44. versszakánál. A nagy apokaliptikus beszédéből egy mondatot szeretnék felidézni, de csak egy gondolat erejéig, hogy tulajdonképpen arról a kérdésről beszélnénk, hogy Jézus ebben a mondatban egy kifejezést használ, és ez mit jelent számunkra. Tehát Máté 24. fejezet 44. versszakát olvasom. Ugye apokaliptikus beszéde, hosszú beszéde után ezt mondta a tanítványoknak. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. És itt ez a kifejezés, amit már többször olvashattunk és gondolkodhattunk rajta, szükséges átgondolást igényel, hogy mit jelent az, hogy legyetek készen. Ez nem múlt idő, nem jövő időben mondja Jézus, hogy majd egyszer legyetek készen, hanem amikor látjátok ezeket az eseményeket, amikor majd áttélitek ezeknek a valóságát, amiről beszéltem, na akkor a bőségesen már legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Hát úgy megkérdeznélek benneteket először is, hogy ti mit gondoltok, hogy mit jelent az, hogy most készen lenni mit jelent? Készen vagytok? Készen vagyunk? Készen vagyunk Jézus eljövetelére? Már milyen évtizedek óta hallok erről prédikációkat, és hát nem veszem észre, hogy most már készen lennénk. Pedig Jézus azt mondja, hogy legyetek készen. És ezt magamra is mondom, hogy nem tudtam hova tenni ezt a kifejezést. De valamit megértettem ebből a készenlétből, hogy ez mit jelent. És mielőtt erről igeileg szólnék, tegyük fel azt a kérdést, hogy milyen időkben élünk, és miért fontos most erre nagyon fókuszálni, hogy készen kell lenni, készen legyünk. Sok prédikációt, sok előadást látom itt a plakátokon is. Hallottatok már arról, hogy milyen időkben élünk, hogy az idők jeleiben melyik az a pont, amelyben most a Máté 24 alapján most azt mondhatjuk, hogy na itt tartunk most a Máté 24 szerint? Hánytól hányadik vers, meg tudná valaki mondani? 6-tól a 8. vers, mikor pedig ugye hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éhségek, járványok és természeti csapások mindenfelé, ez pedig a vajudási fájdalmak kezdete. Na most ebben élünk, ugye? Ez pedig a vajudási fájdalmak kezdete, és itt már érdemes a készenlétről beszélni. Ez a vajudási fájdalmak, ugye ez a leépülés időszaka, a civilizációnk leépülésének az időszaka. A szakirodalom, a kollapszológia, ez már az összeomlás folyamatának tekinti, amiről Jézus 2000 évvel ezelőtt beszélt. És a tudomány szerint belejutottunk olyan 2016 körül, még a Covid előtt, 2017 körül világviszonylatban globálisan egyfajta társadalmi összeomlás folyamatába. És ez nem változott, csak romlott azóta. Mit jelent ez, hogy társadalmi összeomlás? Ugye, mert hogy nem arról van szó, hogy hirtelen egyszer csak összeomlik a világ, jön egy földrengés, vagy jön egy tűzgolyó, vagy egy üstökös becsapódik, vagy nem tudom, a világba, bocsánat. Vagy az, hogy ahogy a katasztrófa filmekben látjuk, hogy elmossa New Yorkot az árvíz, meg a nem tudom mi. Nem, hanem a társadalmi összeomlás egy olyan folyamat, ami gyakorlatilag az élet ellehetetlenüléséhez vezető folyamat. Mint a pénzügyi, mint az egészségügyi színállapotok, pénzügyi, egészségügyi állapotok, gazdasági problémák, természeti problémák, a gazdasági problémák a klímaválság miatt egyszerűen egyre inkább nehezebbé vagy ellehetetlenebbé teszi a rendszer működését, a civilizációs rendszernek globális működését. Ugye az aszályoktól elkezdve a most a spanyolországi nagy árvizeket láthattátok, egyszer csak 160 ember halt meg egy pillanat alatt. Tehát erre már ugye felkészültünk eddig is, de ez csak folyamatosan fokozódni és súlyosbodni fog. Tehát ez az a társadalmi összeomlás, a kollapszológia tudománya szerint, az összeomlástan szerint, ami végül tényleg a civilizáció megszűnését vagy felszámolását veszélyezteti. Tehát megszűnését is. A civilizációs élet körülmény. Most majd bibliailag fogunk erre rátérni, de csak hogy arra szeretnék két mondatot szólni, hogy ezt a Máté 24-et már mindenki látja, a Gelencsér Andrással beszélgetve, és mindenkivel beszélgetve, hogy ebben vagyunk. Tehát ehhez nem kell Bibliában hinni, hogy lássuk, hogy a világunk, a természetünk, felmérések szerint az emberek 70-80%-a nem hisz a jövőben, vagy egy pár évtized múlva itt még lesz élet a Földön. Ez egy nagyon nagy szám. És itt van nekünk az evangéliumunk, és az a kérdés, hogy mi készen vagyunk-e ezekre az állapotokra. A tudósok kiadta 2020-ban 200 tudós figyelmeztetett arra, hogy rendszer szintű globális összeomlás közeledik. 2020-ban. De miután a 2015-ös Párizsi Klíma Egyezményből semmi nem valósult meg, csak romlott ugye a szén-dioxid kibocsátás. Ezt írják. Mi tudósok és akadémikusok a világ minden tájáról felszólítjuk a döntéshozókat, hogy egyértelműen és nyíltan vegyenek részt a társadalmaink várható zavarairól és összeomlásáról szóló kockázatok megvitatásában. Írták 2020-ban. Aztán írja, számos különböző nézet létezik az ilyen jellegű folyamatok helyét, mármint a társadalmi összeomlásról beszél, számos nézet létezik különböző ilyen jellegű folyamatok helyét, idejét, mértékét, módját, tartalmát és súlyosságát illetően, de ahogyan a modern társadalmak a végsőkig kihasználják az embereket és a természetet egyaránt, ez egyöntetűen komoly aggodalmakra ad okot. A világ legjelentősebb haderői az összeomlásra már olyan lehetséges forgatókönyvként tekintenek, amely különböző tervezést igényel. Különböző felmérések támasztják alá, hogy az emberek egyre növekvő hányada számol valamilyen formában társadalmaik összeomlásának lehetőségével. Egyre nagyobb tömegek. Hát ez csak egy részlet egy 2020-as tudós, 200 tudós általi nyilatkozatnak vagy kiáltványnak. Hogyan viszonyul akár egy, és mennyire viszonyultak komolyan ehhez a döntéshozók, a gazdasági szakemberek, a politikusok, hogy tényleg egy társadalmi összeomlás előtt állunk, és vissza kéne fogni, vissza kéne venni egy kicsit a fogyasztásból. Szerintetek milyen komoly döntést hoztak és valósítottak meg 2020 óta? Ugye a 15, tudjátok, hogy a 2015-ös szén-dioxid kibocsátáshoz képest mennyit csökkentettünk, hogy a 2030-as ugye 50%-ot elérje a világ. Ki tudná megmondani 2015-höz képest 12%-kal növeltük a 2015-höz képest a szén-dioxid kibocsátást, nem hogy ugye időarányosan már 50%-kal legalább csökkenteni kellett volna. ezért most csak én felidézem nektek az igéből, hogy ez tényleg az a világ, amiről Jézus beszélt, hogy ez a Noé napjai. És a Noé napjai jellemzése után mondja Jézus, hogy ti viszont hogyan tekintsetek erre a világra. Felolvasom, mert ismeritek, nem kell fellapozni, ezt mondta Jézus ebben a beszédében, mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, mind a ma napig, melyen Noé a bárkába bement, és nem akartak észrevenni semmit, ez az eredeti szövegben benne van, hogy nem akartak szembesülni a valósággal, míg nem eljött az özönvíz, ugye a Noé korára vonatkozik ez vissza, és a mi korunkra is, minnyájan elragadta őket a víz, eképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Hogy nem akartak tudomást venni arról, hogy itt állunk a társadalmi összeomlás küszöbén. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, vagyis elfogadtatik, a másik elvettetik, ugye elhagyatik. Két asszony őről a malomban az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. És itt jön az alapigénk. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Tehát Noé napjában vagyunk, Noé napja korában vagyunk, teljes mértékben. Esznek, isznak, házasodnak, fogyasztanak, amennyit csak lehet az emberek, és nem vesznek észre semmit. Most már 44. versnél vagyunk, bocsánat, de nem baj. Na most visszakanyarodva a kérdésre. Mit jelent készen lenni az összeomlás időszakában? Tehát azt mondhatjuk, hogy az összeomlás folyamatának az időszakában vagyunk, amikor rendszer szinten recseg, ropog a társadalom gépezete, alapja, fundamentuma, mikor a fundamentumok is meginognak, mit cselekszik az igaz, ugye teszi fel az egyik Zsoltár is a kérdést. Na most, amikor a fundamentumok inognak, mit cselekszik az igaz, mit cselekszik az Isten hívő népe? Mit jelent készen lenni? Különben nem tudom, ti is érzékelitek, nem kell itt politikusok meg tudósoknak lenni ahhoz, hogy úgy rálátásunk legyen erre a világra, hogy tényleg valami nem működik. Hát emberi kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok, közösségi kapcsolatok, emberek pszichés állapota, mentális állapota, borzalmas, a magamét is beleértve, szóval agyvérzéstől elkezdve minden egészségügyi probléma, ugye? Épülünk le. Épül le az emberiség, és egyre több a baj. És itt van most a megoldás, hogy mit jelent készen lenni. Akkor most lapozzuk fel, vagyis irányítsuk figyelmünket Máté 7. fejezet, 24. fejezet 24-től, 24. versétől a 27. verséig. Tehát a hegyi beszédet mivel zárta le Jézus, már mindenki tudja biztos. És itt találtam egy olyan megközelítését annak, hogy mit jelent ma készen lenni. Máté 7, 24-től a 27-ig legyél kedves bevetíteni. Ugye így elmondta Jézus három fejezeten keresztül a hegyi beszédet. Ezt úgy nagyjából ugye a fejünkben van, ugye? És ezzel zárta Jézus, hogy valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára épített. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre és a homokra építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott. Összeomlás. Kollapszológia. Összeomlott a háza. És nem akárhogyan, nagy lett annak romlása. Nagy pusztulás történt. Mert ugye ettek, ittak, házasodnak az egyik része, a másik pedig mit csinál? Na most mit jelent a készen lenni? Ebből az ige részletből meg tudnátok mondani, hogy mit jelent késznek lenni? A kőszik, de az mit jelent? Mit jelent a kősziklára itt? Nem a jelképet kérdeztem, hanem mit jelent a kősziklára építeni. Legyetek kedvesek. Ebből a szövegrészből. Ebből a szövegrészből megmondani. Az első mondat. Ez a lényeg. Aki hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat. Ez a készenlét. Mert ugye jön az árvíz, fújnak a szelek, fognak fújni a szelek, már most is kicsit fúj a szél, de még jobban fog, mindenkinek megrendíti a házát, de az, aki a kősziklára épített, az nem omlik össze. És most még egyszer akkor ezt a két kifejezést jól jegyezzük meg, hogy ha valaki hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi, az van készen. Ilyen egyszerű. Hát ez nem ilyen egyszerű, csak mondom, hogy lefordíthatjuk, hogy az összeomlás előtt a társadalmi folyamatok nehezedése és az élet ellehetetlenülése közben, ha valaki folyamatosan hallja Jézustól a beszédeket, és megcselekszi, nem csak hallgatja, mint szép húrú hegedűt, szép hangú hegedűt, hanem ő ahhoz igazítja az életét, tényleg ahhoz igazítja az életét, és megcselekszi, az már ma készen van. Ha most halljuk a beszédet, és elkezdünk úgy élni, ahogy Jézus beszélt a hegyi beszédben, hogy mit kellene cselekedni, úgy nagyjából megvan a fejünkben, hogy Jézus mit mondott, hogy mit cselekedjünk? Hogyha halljátok a hegyi beszédből. Nagyjából megvan? Na hát, hogyha mondhatni azt, a hegyi beszéd alapján élünk, ha a hegyi beszédet megvalósítjuk az életünkben, akkor készen vagyunk. Készen vagyunk a szelek fújására, az árvizekre jelképes értelemben, a társadalmi, fizikai megpróbáltatásukra. De én most 4 pontban szeretném felidézni, pontosabban inkább csak 3 pontban, hogy mit emelnék ki ma a hegyi beszédből, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy azt cselekedjük, hogy érezzük, hogy készen vagyunk. Hogy olvasok ilyen irodalmakat, és ti is talán olvashatjátok ezekből az újságból, hogy van egy ilyen mozgalom, hogy mély alkalmazkodási program, és a Deep Adaptation mozgalom 20 000 tagja van, akik hát készülnek az összeomlásra, készülnek a társadalmunk, civilizációnk végnapjaira, világi. De egyébként vannak köztük mindenféle vallású emberek. Ők 4 alapelvre, 4 pontra helyezik a hangsúlyt, hogy hogyan alkalmazkodjunk ehhez a civilizációs összeomlásra, hogyan alkalmazkodjunk ezekhez a kihívásokhoz, mondhatni egy ilyen túlélési tervet, világi, ugye, dolgoztak ki, és én elkezdtem ezt olvasgatni egy vastag könyvből, csak 2-3 oldal, ami ezt komolyan kifejti, de azt a 2-3 oldalból az a 4 pont nagyon elkezdett foglalkoztatni, hogy mennyi biblikusság van ebben a ebben a négy alapelvben. Mennyire a hegyi beszédet tudjuk megérteni, vagy párhuzamba állítva ezekkel az alapelvekkel. 4R-nek hívják egyébként, az angol kifejezés miatt, ezt most nem idézem fel, csak az első talán ez a reziliencia, a reziliens, ez azt jelenti, hogy ellenálló képes. Lelki erő, lelki ellenálló képességre kell szert tenni első lépésben ahhoz, hogy mi szembe tudjunk menni az árral, és hogy az ár meg a világ hatásai ne nyomjanak össze minket. Mert hogy egészségügyi problémáktól elkezdve, emberi problémák, és gyakorlatilag is gazdasági, pénzügyi, megélhetési problémák, ugye? Aztán itt volt ez a micsoda forróság itt augusztusban, az a 40 fok, ugye? Hát, szóval fizikai ellenálló képességről is szól ez. Hát ők emberileg próbálnak itt valamit tenni ez ügyben, de felidézem nektek, hogy mit értenek ők, és nekünk is mire kell figyelnünk, hogy ezekkel szemben ellenállók legyünk. A reziliencia, vagyis az ellenálló képesség azt jelenti, abban segítenek, hogy miként tudunk alkalmazkodni kedvezőtlen helyzetekhez, traumákhoz, tragédiákhoz, fenyegetésekhez, vagy nagyobb stressz hatásokhoz, mint például családi vagy párkapcsolati problémákhoz, súlyos betegségekhez vagy munkahelyi és pénzügyi nehézségeinkhez. A reziliencia lényege, az ellenálló képesség lényege, hogy képesek vagyunk újra talpra állni a nehéz tapasztalatok után, és át, illetve újra értelmezzük identitásunkat és prioritásainkat. Ugye ezt ismerjük, hogy az önazonosságunkat és a fontossági sorrendet az életünkben. A traumák, a drámák, a tragédiák, a betegségek, amik élnek, azok azt mondja, hogy nem szabad, hogy legyengítsenek bennünket, hanem inkább megerősítsenek minket. És most szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy ezt így bibliailag hogyan közelítenénk meg. Mi segíthet nekünk? Parancsolsz? Ez nagyon jó. Nagyon jó. Egy mondatot szeretnék idézni Pál apostoltól, de hogy ennek a mondatnak micsoda nagy kifejtése van utána, arra is felfigyeltem. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ezt legyél kedves, mert mindenki. Ja, bocsánat. Máté evangélium, Római Levél 10. fejezet, elnézést, Római Levél 10. fejezeténél, mondom az ige verset. Verset elfelejtettem kiírni. 13. vers. Róma 10:13. Ugye azt nézem, hogy érezzük, hogy a lényegre tapint rá ez a Biblia vers, mert hogy emberileg nem tudunk ellenállni a tragédiáknak, a nehézségeknek, a próbáknak, a kihívások. Nem lehet. Emberileg nem lehet. De mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ugye ezt a segítségül hívást tudjuk, hogy mikor kezdi a Biblia első igéje. Ez Sétről, ugye, Káin vagy Ábel helyett született utódról, hogy ekkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. 1 Mózes 4:16, nem kell kiemelni. Aztán itt a megtartatik igénél megnéztem a görög szöveget, ott pedig azt mondja, hogy megtartatik a bűnnel szemben, a tragédiákból fel tud állni, meg tud gyógyulni betegségekből, a bűnnel szemben a betegségekből fel tud állni, a harmadik pedig az üdvösségre tartatik meg. Megtartatik az örök életre. Tehát, hogy milyen kulcsfontosság, hogy aki segítségül hívja a testvérek, ezt szerettem volna, hogy tényleg közösen gondolkodni, akkor vagyunk készen. Akkor mondhatjuk, hogy készen vagyunk, ha komoly ima életet tudunk élni. Ha tényleg imádságos az életünk, ha az ima életünk mindig növekszik, fejlődik, mert segítségül hívjuk az Úr nevét, és így a lelki ellenálló képességünket tudjuk mindig növelni, erősíteni. Fel tudnátok idézni egy példázatát Jézusnak? Egy példázatát a végidővel kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondanékik egy példázatot, mindig imádkozni. És mivel zárta le ezt a példázatát Jézus? A hamis bíró és az özvegyasszony példázatát? Mert amikor az emberfia eljő, avagy talál-e hitet a földön, ez a lényeg, mindig imádkozni, ahogy a hamis, az özvegyasszony imádkozott, a hamis bíró hát munkájával kapcsolatban, igazságszolgáltatásáért, meg nem restülni, mert amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön. Jézus azt mondta, na, ha én találok hitet a földön, az abban nyilatkozik meg, hogy ők megtanulták segítségül hívni az Úr nevét, és ebben mindig megerősödnek bennem. És azt most nem idézzük fel, hogy aztán a további versekben milyen szépen kifejti, hogy de mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek, meg nem ismernek, meg stb. Ezt ismerjük ezt. Érdemes azon elgondolkodni, hogy az ima életünk az ige szakasz további részében azon is múlik, hogy mennyit foglalkozunk a Bibliával, mennyit olvassuk az igét. Mert azt mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Csak azok fognak imádkozni, akik hallják az Isten beszédét, és komolyan. Például az, hogy itt az összeomlás. Itt vagyunk az. Meg az, hogy itt az életem. Milyen az életem? Csak ezt a két dolgot összerakom. És akkor el kell kezdenem hinni az Istenben, hogy megtarthat engem. Mehetünk a következő gyorsan, a második pontra. Tehát, ja, és a hegyi beszédben ez hogy köszön vissza? Ez a mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Hogy köszön vissza, hogy az imádság? Kérjetek, és kaptok. Keressetek, és találtok. Zörgessetek is, mert aki kér, kap, aki keres, talál, az zörgetőnek megnyittatik. Tehát Jézus ott is felhívja a figyelmet az imádságra. Tehát Jézus azt mondta, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, hogy imádkozzon, és megcselekszi azt, az a kősziklára épít, az Krisztusra épít. Tehát úgy építünk a Krisztusra, ha megtanulunk tényleg komolyan imádkozni. A második pont. A második pont pedig a release. Másik, 4 R van egyébként a Deep Adaptation programban. A release pedig, na mit jelent? Azt jelenti angol kifejezés, hogy elengedni. Elengedni. Megtanulni, elengedni dolgokat az életünkben. Megtanulni, nem görcsösen ragaszkodni a terveinkhez, az elképzeléseinkhez, az életünknek a bizonyos kényelmi szokásaihoz is akár, vagy olyan emberi kapcsolatokhoz, hogy az úgy nem működik, de mi foggal körömmel ragaszkodunk ahhoz, hogy ez működnie kell, stb. Tehát az elengedés milyen bibliai kifejezést? Most először a fizikai dologról, az élet szokásainkról, a fogyasztási szokásaink elengedése. Azt mondja Jézus, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Mert a mosda meg a boly, meg bizony, hogy ez, azt hiszem azért annyira nem jellemző ránk, hogy milyen nagy felhalmozó, kincsgyűjtő, gazdagodni vágyó emberek lennénk, de De azért vannak dolgok, amikhez még így ragaszkodunk, ilyen földi dolgok. És vannak dolgok, amikhez jó is, hogyha ragaszkodunk, mert kell az élet vitelünkhez, stb. Egy autó, meg egy, mit tudom én, mi már modern háztartási eszközöktől elkezdve a többiekig. Tehát nem ezekre gondolsz, nem ezekre gondolt Jézus, hanem azt mondja, hogy hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyekbe. A mennybe. Hol sem a rozsda, sem a moly tönkre nem teszi, el nem lopja a tolvaj, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ugye először a prioritás, hogy ne a földi élet megélhetése, meg a gyarapítása legyen a prioritás az első. Ne. Keressétek először Isten országát, a többi mind megadatik néktek. Tehát itt megmondja, hogy ne a kincsgyűjtés, hanem mi legyen a legfontosabb, hanem kincseket gyűjtsünk a mennyre. Ha kérdeznélek benneteket, hogy értsük ezt, hogy most kincseket gyűjtsünk a mennyre. Most ki tud a mennybe, azt se tudjuk, hogy ott mi van, meg mi lesz, nagyjából, azt se tudjuk nagyon, hogy mi lesz, csak úgy nagyjából. Szem nem látott, fül nem hallott, olyat készített Isten az ő. Hogy tudunk kincseket gyűjteni a mennybe? Jó cselekedet, emberileg? Igyekszünk? Jó, tudom, hogy nem így gondoltad. Igen. És ez mire irányuljon a jó cselekedet? Olyan kincseket, olyan jó cselekedet, ami megmarad a mennyre is. Olyan jó cselekedeteket végezni, hogy azzal majd találkozhatunk ott a mennybe. Mert ennek a jó cselekedetnek lesz egy következménye majd a mennyben. Na ez milyen jó cselekedet? A másokért való szolgálat, ugye? A másokért való szolgálat, hogy beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, stb. Éhes voltam, megetettetek, stb. És amikor észre se vesszük, hogy mikor? Hát amikor egyel a legkisebbek közül. Na, ezekre gondoltál te is, ugye? Ez kincsgyűjtés a mennybe, az biztos. És kedves testvérek, van egy Jeremiás könyvében is egy nagy figyelmeztetés nekünk, amit Báruknak adott a Jóisten. Báruk prófétának a 45. fejezetben. Azt mondja, hát ez is, meg az is, mi lesz velem, jaj, mi lesz, jönnek a babiloni seregek, és lepusztítják itt az országot, és akkor mi marad nekem, és mi lesz a családommal, vagy velem, mondja Báruk az Istennek, hogy jaj, keserűséget adtál, bánatot adtál nekem az életem utolsó szakaszára. És ezt mondja neki az Úr a 4.-5. versben, Jeremiás 45.4.5, íme akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz-e magadnak nagyokat? Ne kívánj! Mert íme én veszedelmet bocsátok minden testre, ezt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom neked minden helyen, ahová elmégy. Csodálatos ez az ige, ugye? Milyen fájdalmas lehet a Jóistennek látni ezt a világot ma, hogy akiket én felépítettem, azt elrontom, akiket itt a földön mindent megadtam nekik, hogy örök életük legyen. Én embereket hagytam megszületni, hozzájárultam a megszületésükhöz, a felnövekedésükhöz, én felépítettem őket, azokat elrontom. És akiket beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. Micsoda veszteség lesz ez az Istennek. Gondolj bele, Báruk, micsoda veszteség lesz nekem a földi élet lezárása. Gondolj bele, Báruk, nekem milyen veszteség ez. És te kívánsz-e közben magadnak nagyokat? Ne kívánj. Gondolkodjunk el egy kicsit, hogy még mindig olyan dolgokat kívánunk, amit... Hát nem nagyokat, persze olyan, nem tudom, milyen nagy házba akarunk lenni, medencés, dzsakuzzis házba akarunk lakni, vagy nem ilyenre gondolok, De hogy a mi életünkben is lehetnek nagyokat, kívánások. Mindenki gondolja át, hogy esetleg, amikor, amiket felépítettem, elrontom, amiket beplántáltam, kiszaggatom, milyen céljaink vannak, milyen kívánságainkat akarunk még megvalósítani, milyen álmokat szeretnénk itt az életben még megvalósítani. Jó, talán így a korosztályunkat, magamat is beleértve, talán már nem azok vagyunk, akik nagy álmokat, meg nagy terveket, meg nagy vállalkozásokat akarunk még megvalósítani, de hát ha vannak gyerekeink, unokáink, azokat is szeretnénk, és az normális dolog szépen felnőni, szépen gyarapodni egészségben, boldogságban, ugye? Szeretnénk mindenki, hogy mindenki jól érezze magát körülöttünk. De sajnos nem lehet. Ezt ki kell, hogy mondjam. Sajnos ezt ma a világban már nem lehet megvalósítani. Olvastam is egy könyvet valahol, nem könyvet, hanem cikket, hogy bár egy normális, egészséges, természetes igényünk azt, hogy boldogok, egészségesek legyünk, de a szerző hozzáteszi, hogy mivel annyira tönkretettük a földi életet, hogy valahogy szépen levezet, hogy egyszerűen lehetetlen ezt megvalósítani. Egyik ember a másikát teszi tönkre, tesszük tönkre a természetet, tesszük tönkre egymást, tesszük tönkre a bolygót, tesszük tönkre az egészségünket, a lelki egészségünket. De nem akarok ilyen pessimista lenni, csak mondom, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennybe. Mindenki úgy tud kincset gyűjteni a mennybe, ha magával viszi a családtagjait is a mennybe. Erre helyezzük a hangsúlyt. Ha majd ott lehetnek a családtagjaink is, ők a kincseink, ugye? A legféltettebb kincseink. És még ad egy tesztet Jézus a mondat végén, hogy mikor tudsz kincseket gyűjteni a mennybe. Ahol a ti szívet, ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Hol járnak a gondolataink? Milyen kincsek, milyen értékeknél, milyen hát vágyaknál és célok körül járnak a gondolataink? Na, ott vannak a te kincseid. Teszteld le magad, hogy milyen gondolatok foglalkoztatnak reggeltől estig, estétől reggelig, reggeltől estig, minden nap. Na, ott vannak a kincseid. Vagy az imádságban, a másokért való küzdelemben, akkor ott vannak a kincseid. Ha az Isten körül, az Isten szolgálatában, a másokért való szolgálatban, a gyerekeidért való imádságban, önmagadért való imádságban, ha mások megmentése által önmagad megmentése is a célod, akkor ott vannak a kincseid. Harmadik dolog. Restoration, ez ugye azt jelenti, hogy visszahozásra, ez a harmadik erre, ebben nem mennék bele, hogy hozzuk vissza az életünkbe az egészséges dolgokat, a természetes egészséges dolgokat. Ugye nekünk megvan az édeni étrendünk, azt mondják, hogy a klímaváltozáshoz 50-40, majdnem 30 vagy 40%-ban hozzájárul az állattenyésztés, a nagyipari állattenyésztés, a föld lepusztítása és a többi. Tehát, hogy a húsfogyasztás mondhatni, hogy szintén a civilizáció összeomlásához vezet. Forduljunk vissza az eredeti étrendhez. Ezt most csak úgy magunk mondjuk, mert az egészségügyi reform is benne van, tudjuk jól a mi üzenetünkben. Az eredeti étrend, igyekezzünk az egészségvédő táplálkozásra helyezni a hangsúlyt. Térjünk vissza mihez még? Az egészséges 6 nap plusz, ugye, egy napi pihenésre, hogy ez is édeni, eredeti törvény és alapelv. 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, és a 7. nap pedig nyugodj meg, pihenj meg, Istennel töltsd a napot. De ezt nektek nem kell mondani, mert évtizedek óta többek tudom, hogy így élünk. De ez is, hogy visszahozni azt, amit Isten eredetileg teremtett, az egészséges táplálkozást, és az életünk idejének egészséges beosztását. És még egy harmadik dolog, az egészséges társas kapcsolatokat, amik nagyon leépültek. Már senki nem személyesen találkozik senkivel, legfeljebb telefonon, interneten, sokszor már gyülekezetbe se jön, mert online próbálja, majd megnézi utólag a internetről, úgyis meg tudom nézni. De hát ez már a modern civilizációnak is egy ilyen kettősége. Nem azt mondom, hogy átka, mert van ebben áldás is, de kettősége, mert van benne átok is, hogy az emberi kapcsolatokat meg leépíti. Hozzuk vissza a normális társas kapcsolatokat, a munkavégzés és a szabadidőnk egészséges egyensúlyát. És az utolsó dolog, mert az időm meg el is haladt, és ezzel tulajdonképpen igen, kevesebb aggodalmaskodás, ezt szeretném ide befűzni, ezt a gondolatot, hogy sokkal kevesebbet aggodalmaskodhatnánk a megélhetésünk felől, hogy majd mi lesz velünk, amikor majd még nagyobb infláció lesz, és még drágább lesznek a mezőgazdasági termékek, és már húsfogyasztás sem, azt is kiiktattuk az életünkből, hogy miből, hogyan fogunk élni. Hát itt van Jézus, azt mondja, nézzétek a mezők liliomait. Hát nem csodálatosan gyönyörűségbe öltözteti Isten őket? Nézzétek az égi madarakat, a verebeket. Mekkora értékük van. Tehát ti mennyi atyátok, nem táplálja őket? Nem tartja jól a természetben lévő hát kis állatoktól nagy állatokig az ő teremtményeit? Azért szeretném ezt így kiemelni, hogy amikor mi a szombatot megtartjuk, akkor az Isten gondviselésére is kell, hogy gondoljunk. Hogyha mi elvégeztük a napi kötelességünket, a 6 napi munkát, és megnyugszunk az ő teremtői hatalmának a gyönyörködésében, akkor az a gondviselésben való hitet kell, hogy erősítse bennünk. Ha kimegyünk a természetbe, azt itt nehéz látni ezeket a kis verebeket, meg hála Isten, hogy vidéken még vannak, mármint nagyon szép természeti környezet, meg minél több, hogy mi azért is ünnepelhetünk szombatot, és erre is gondoljunk a szombat ünnepléskor, hogy számíthatunk az Isten gondviselésére. A legnehezebb időkben is, ha mi hiszünk a gondviselésben, hiszünk abban, hogy mi 6 napon át munkálkodtunk, és a 7. nap megnyugszunk, akkor az Isten leveszi rólunk az aggodalmaskodást a jövő miatt. Teljesen leveszi. Különben ti is tapasztaltátok, nem? Tizedet fizetünk, egy napot teljesen megszüntetjük a munkát, vállalkozás. Szegényebbek lettünk? Szerencsétlenebbek lettünk? Egyáltalán nem, ugye? Szóval, hogy már tapasztalhatjuk most is, hogy Isten gondviselése, hogy megállt bennünket, amikor az ő törvényei szerint élünk. És a 4. R, már utoljára szeretném csak felidézni, reconciliation, ez a R betű, azt jelenti, hogy megbékélés. Megbékülni. Konszolidációt ismerünk, reconciliation, hogy konszolidálódjunk, béküljünk meg, mivel, kivel. A megbékélést meg kell tanulnunk, hogy készen legyünk. Akkor leszünk készen, én úgy gondolom, az Isten tekintetében, akkor építünk a kősziklára, és itt visszahozhatjuk ugye nem csak a gondviselésben való hitet, amiről Jézus a hegyi beszédben beszélt, hanem a megbékélésnek a fontosságát. Ugye, ha ezt ki tudnád még ezt az utolsó igét, Máté 5. fejezet 23. versétől a 27. verséig, ez is a hegyi beszéd. Azt mondta, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, most elolvassuk ezeket a beszédeket, és megcselekszi azt, azt hasonlítom ahhoz, aki a kősziklára építette. Azért, ha te ajándékodat az oltára viszed, és megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Békélj meg a te atyád fiával, légy jó akarója a te ellenségednek hamar, még az ellenségednek is. Légy jó akarója, amíg az úton vagy, nem csak az atyád fiával békélj meg, hanem az ellenségednek is legyél jó akarója, míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és a tömlőcbe ne vessen téged. Bizony-bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Csak eddig akartam. Kedves testvérek, megbékélni azzal, akivel neheztelésünk, akire neheztelünk, aki megbántott bennünket, aki rosszat tett nekünk, aki rosszakat mondott rólunk, és még most is mond rosszat rólunk. Persze menjünk el. Tehát nem az, hogy na most a fejbe rakjuk össze, fejbe döntsük el, hanem azt mondja, hagyd ott az oltár előtt, hagyd az Isten tiszteletet most. Tedd félre, menj el előbb, békélj meg a te atyát, menj el hozzá, és békélj meg vele, és aztán eljövén majd azután gyere hozzám. Megbékélni a te atyád fiával. Megbékélni mindenkivel, akivel fasírba voltál, bocsánat, vagy fasírba vagy, mondja a magyar kifejezés, ugye? Most a fejünkben vannak, ugye, emberek, akikkel úgy átmennénk az utca másik oldalára, ha meglátnánk őket kicsit messzebbről, ugye? Nincs? Jó, örülök neki. Egyik kedves előadó mondja, interneten hallottam, azt mondja, megbocsátásra, azt mondja, te mindenkinek megbocsátottál? Ó, én igen. Azt mondja, menj haza és imádkozzál. Menj el, kérd a jó Istent, hogy mutassa meg neked, hogy még kinek nem bocsátottál meg. Szóval gyere vissza másnap, vagy holnap. Hú, azt mondja, papírceruzát kellett elővennem, mert olyan sokan voltak, akiknek még igazából tiszta szívből, de mert hogy úgy rávágjuk, hogy megbocsátottunk, de nem felejtettünk, ugye, szoktuk mondani. Szóval megbékélni vele. A megbékélés több, mint a megbocsátás, mert valahogy békességem van akkor is, amikor találkozom vele. Egyszerűen nem szorul össze a szívem. Nem tudom, hogy értitek-e, milyen az, amikor valakire nehezteltek, és meglátjátok, és így, kicsit így összeszorul a szíved, vagy egy kicsit, hogy mondjam, úgy begörcsölsz, akkor még nem békéltél meg vele. Ha egy picit összeszorul a szíved, vagy picit bestresszelsz egy nem megbékélt emberrel, akkor itt az ideje, hogy megbékél. A másik, hogy az ellenségednek is légy jó akarója. Na, itt tartunk már? Tartunk már? Akkor még nem vagyunk készen. Mert azt mondta Jézus, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi, készen van. Az a kősziklára épített. De ha meglátod az ellenségedet, és azt mondod, hogy hát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, már bocsánat, majd azt kapja vissza, amit ő adott nekem, akkor még nem vagy a jó akarója, ugye? És miért mondja, hogy ezt minél előbb tedd meg, hogy a bíró kezében essél? Nem tudod, hogy ő meddig él, hogy jó akarója lehess, nehogy holnap meghalljon, és már nem rendezhetted vele a konfliktusodat, vagy te halsz meg. Na, bocsánat. vagy Jézus vissza, és akkor a bíró kezébe kerülsz. Így ad a bíró kezébe téged az ellenséget, hogyha ha nem vagy gyors, azt mondja, hamar, nem azt mondja, hát jó, majd egyszer, majd, ha úgy leszek. Még van 20 évem az életből, remélem. Ugye, még csak én 61 néhány éves vagyok. Még élek, aztán majd megoldom ezt is. Nem, hamar, amíg az úton vagy vele, vagy amíg közeledben van, mert aztán lehet, hogy elköltözik, vagy van, és nem tudsz mit tenni. Csodálatos Jézusnak ezek a kifejezései, és aztán majd a tömlőzbe vet a bíró, hogyha ezt nem tudod megtenni. Kedves testvérek, és persze megbékélni önmagunkkal és az Istennel. Ez is egy nagy feladat. Megbékéltünk Istennel. Elmondhatjuk azt, amit Pál apostol mond, hogy megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, Róma 5.1-ben. Aki által van menetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. És most figyeljetek, nem csak pedig, hanem a jóban, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. A próbákban, a nehézségekben is békességünk van Istennel. A betegségeink közben is békességünk van Istennel. A nem megvalósult álmaink vagy imádságaink közben is békességünk van Istennel. A sérüléseink, a gyerekkorunk, a múltunk, a traumáinkat feldolgoztuk Istennel. Megbékéltünk a sorsunkkal, hogy ez jutott, így sikerült, ennél jobb lehet, hogy nem lesz. Ennél jobb lehet, hogy nem lesz az életem, de Istennek hálás vagyok ezért is, amit adott, és amit kaptam tőle. Megbékéltünk azzal, hogy nem gyógyulok meg a betegségeimből. A veszteségeim visszahozhatatlanok. Elvesztett családtagok, elvesztett gyermekek, elvesztett házastársak. Megbékéltünk, hogy a Jóisten ezt valamiért megengedte, hogy javunkra fordítsa. Feldolgoztuk a sok-sok traumánkat az életben, mert nem csak az embertársainkkal, akkor tudunk igazán embertársainkkal is megbékélni, Istennel is megbékélni, ha ezeket megtanuljuk feldolgozni. Amíg ezt nem tudjuk feldolgozni, nem tudjuk hitben feldolgozni, mert azt mondja, hogy békességünk van Istennel, és dicsekedünk a háborúságokban is. Dicsekedünk Istennel a próbánkban is. Hogy addig még nem vagyunk készen. Mert ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azt, az épített a kősziklára. Én kívánom szívemből, hogy valóban ezt a négy dolgot valóban meg tudjuk valósítani az életünkben. Lelki ellenálló képesség az imádságban, segítségül hívva minden nap, ima életet élve. A második az elengedést, hogy el tudunk engedni kincseket e földön, és kincseket akarunk gyűjteni a mennyben. Vissza tudunk hozni az életünkbe egyszerű, természetes dolgokat, ami összhangban van az Isten törvényével, és a természettel is összhangban van. És nem egy mesterséges világot akarunk magunkban tovább építeni. És negyedik, hogy megbékéltünk Istennel, és ellenségeinkkel, és rossz akaróinkkal, mert addig nem vagyunk készen, amíg ezeket nem tudtuk megvalósítani. És kívánom, hogy a Jóisten adjon ehhez erőt, és gondolkodjunk el az életünk felől, hogy ezek a lelki dolgok, ezek minél inkább beépüljenek a gondolkodásunkba és a gyakorlatunkban. Amen. Szerető Jóistenünk! Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te figyelmeztetsz bennünket arra, hogy a kősziklára építsük a házunkat, vagyis tereád. Köszönjük, hogy ez a szírt, ez a kőszikla, ez. Ha rád építünk, akkor minden megpróbáltatás, nehézséget ki tud állni. Háborúságok között is örvendezésünk lehet, amit majd persze még valószínűleg várhatnak is ránk, ki tudja, hogy milyen mértékben kinek mit engedsz, mennyit az életében meg ezekből. De köszönjük neked, hogy már most is tudhatjuk, hogy mik azok az alapelvek, ami által tényleg rád építhetjük a házunkat a te kegyelmeddel, a te segítségeddel. Hogy melyek azok a figyelmeztetéseid, amivel élnünk kell naponta, az imádság, a gondviselésbe vetett hit, az egészséges életmód komolyan vétele, és a megbékélés veled, embertársainkkal és önmagunkkal, a saját veszteségeinkkel, nehézségeinkkel. Tudjuk jól, hogy ez emberileg megvalósíthatatlan, de te azt ígérted, hogy mindezekben segítesz, és velünk vagy a Szentlélek által. És kérünk, segíts mindannyiunkat átgondolni az életünket, hogy vajon ezek alapján készen vagyunk-e. És hogyha ezeket cselekesszük, és ezeket komolyan vesszük, sőt mindent a hegyi beszédből, akkor tényleg elmondhatjuk, hogy készen áll a házunk, készen vagyunk a te eljöveteledre. Jézus nevében kérünk, segíts mindezekben.